Isten. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a prédikáció alapjául rendelte, Ézsaiás könyvéből a 43. fejezet 22. versétől a 25. versig a következőképpen. De nem engem hívtál segítségül, Jákob. Nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, nem engem dicsőítettél véres áldozataiddal, és nem én voltam, akinek étel áldozatoddal szolgáltál. Nem én voltam, akiért tömjénezéssel fárdoztál. Nem nekem vettél pénzért illatos nádat, nem engem árasztottál el véres áldozataid kövérjével, hanem te voltál az, akinek én szolgáltam vétkeid miatt. Te voltál az, akiért fáradoztam bűneid miatt. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban választások közelettével mindig kiéleződnek a gondolkodásbeli különbségek, úgy, ahogyan kiéleződik a felolvasott ige szakaszban az emberek és az Istennek a gondolkodása. Egyre világosabban fogalmazzuk meg mi is ilyenkor, hogy miben hiszünk, miért ezt, vagy miért azt az irányvonalat szeretnénk támogatni, követni. Különösen akkor, amikor úgy érzik az emberek, hogy most itt akár háború és béke kérdése is múlhat ezen. Valamikor olyan állami vezetőket emlegetnek nosztalgiával az emberek, akiknek nem volt semmiük, teljesen az átlagembernek a színvonalán éltek, aminek az a mondani valója számára, hogy vágynak az emberek arra, hogy valaki olyan vezesse őket, aki tiszta. Olyan vezesse őket, aki úgy körülbelül az ő színvonalukon él. Nincsen luxusautójuk, nincsenek villáik, mi egymás. Így került elém egy ilyen gondolat Kádár Jánosról is, amikor meghalt, akkor, aki ezt mondta, úgy gondolta, hogy akkor nem volt semmilyen vagyona. Nagyon érdekelt, és utána olvastam ennek az egész dolognak, meg egyáltalán az ő életének, hiszen hát mégis az én gyermekkoromban is őt hallottuk, és az ő beszédeire emlékezünk, mondjuk a május 1-i beszédeire és a többire. És azt olvastam, hogy 1948-ban kapott egy rózsadombi luxus villát, amelyet egy gyárigazgatótól vettek el annak idején. Igaz, ezt a vagyonát ő 1951-ben, amikor börtönbe került, akkor elvették. Amikor rehabilitálták, akkor mindent visszakapott az államtól. És akkor hát leírják, hogy milyen sok drága dolgai voltak, neobarok bútorokkal volt berendezve a háza, nagyon drága festményekkel díszítve Derkovics Gyulának, Ripl Rónai Józsefnek a festményei, úszómedence, amiről azt beszélik, hogy aztán betemettette, mert úgy gondolta, hogy túlságosan költséges annak a fűtése, és tyúkokat kezdett el tartani annak a helyén. És hát rendelkezésére állt több párt üdülő is, mint a Balaton-aligai, Tihanyi, Földvári, Dobogókői, Leányfalui, Pesti üdülők. Azt elismerik, hogy más keleti blokkhoz tartozó kommunista vezetőkhöz képest visszafogott volt az életvitele, de az átlag magyarhoz képest elérhetetlen luxus körülmények között élt ő és felesége Tamáska Mária. Azt gondolom, hogy ember bármennyire is igyekszik, nem hasonlítható ahhoz a Krisztushoz, aki valóban lemondott mindenről, aki úgy jött el a mennyei mindent felül múló luxusból, olyat mi nem tudunk elképzelni, mindent felül múló gazdagságból, örökké való gazdagságból, hogy neki valóban nem volt itt ezen a földön semmije. Tudjuk, hogy még eltemetni is azért tudták hová, mert egy gazdag ember felajánlotta a sírboltját. Vagy amikor számon kérik őt a farizeusok, hogy nem fizeti meg a templomadót, és akkor Péter mondja neki, hogy most akkor mi lesz ezzel, aztán mennyire halászni, és akkor az egyik halnak a szájában talál egy sékelt, ami két embernek a templom adóját fedezte, Jézusét és Péterét, azért, hogy ne botránkoztassa meg az embereket. De valójában elmagyarázza Péternek, hogy hát ő a király fia, a király fiának nem kell megfizetnie a templom adót a király házáért, ahol ő akármikor lakhat. De a lényege ennek az egész történetnek is az, hogy nem volt semmilyen vagyona. És mégis övé minden. Mert ő a király fia, nagy K-val. Hiszen a többi király kis K-val irandó, és adatik neki néhány év tized. És az igazi király, Jézus viszont alá vetette magát mindennek és mindenkinek. Az a probléma vetődik fel a felolvasott ige szakaszban, hogy azt mondja Isten, hogy nem tőlem kértél segítséget. Nem hozzám hoztad a problémáidat. Nem nálam kerestél megoldást. Nem nekem hoztál áldozatokat. Nem engem kerestél, nem engem néztél. A mai vasárnapnak ez a fő témája. Oculi. Oculus azt jelenti latinban, hogy szem. Oculi, szemeim. Bevezető Zsoltárban ezt olvastuk, hogy szemeim állandóan az Úrra néztek. És Isten ezt veti a szemünkre, hogy nem engem néztél. Nem tőlem kérted a segítséget. Önmagában tudjuk, hogy a szem nem lát. A szem csak a látás szervünknek egy része. Nekünk úgy magyarázták annak idején, hogy a legfőbb látó szervünk az agy, ahol képződik az a kép, amit a szem közvetít. De ugye tudjuk, hogy az a kép fordított és kicsinyített. Nagyon érdekes volt az a cikk, amit találtam dr. Kovács Gyulától, egy szegedi orvosprofesszortól, a szemről ír valami új felfedezést, és bevezető mottóként a Prédikátor könyvéből a második fejezet 15. versét veszi, amely így szól, hogy a bölcsnek szemei vannak a fejében. Mint hogyha Salamon az Ótestamentum világában már valamit a Szentlélek által megértett volna abból, hogy igazán csak megfelelő módon az agyunkkal, a fejünkkel láthatunk. Nem elég hozzá a szemgolyó. A bölcsnek szemei vannak a fejében. Még egyszer mondom, hogy fordított és kicsinyített képet ad a szem, amit az agy megfordít és nagyít. A fej az a Krisztus. Benne és általa látunk igazán. A lelki szemeinkkel is normálisan akkor látunk, hogyha ott van, alá rendeljük magunkat a Krisztusnak. A fordított látás félelmetes tud lenni. Megszédül az ember. Ha valamit nem látunk tisztán, valami gond van a látásunkkal, akkor az nagyon félelmetesen tud ránk hatni. Arról beszéltünk most az elmúlt órán a konfirmandusokkal, milyen fóbiák vannak, elővettünk olyan szavakat, amelyek ismerősek számunkra a görögből, és hát ugye ilyen a fóbia is, ami a félelmet jelenti, és akkor elmondtuk, hogy milyen az agorafóbia, milyen a klaustrofóbia, és itt tovább. Rosszul lát az az ember, aki valamilyen fóbiában szenved. Úgy látjuk, hogy ez itt a vég, holott, ez nem a vég, hanem a kezdet. Vagy úgy látjuk, hogy vesztes az, aki Krisztusban hisz, őt követi, holott ő a győztes. Vagy úgy látjuk, hogy a böjt az megfoszt, lekorlátoz bennünket, holott pont oda fordít ahhoz a Krisztushoz, aki megment. És az ember azt gondolja, hogy aki megteheti, hogy bármit meg tud venni, aki megteheti, hogy nagy gazdagság között él, az tud élni. És azt mondja Jézus, hogy nagyon nagy bajban van. Nagyon nehéz az Isten országát megtalálni annak az embernek. Fordítva látunk, hogyha nincs ott Krisztus, mint lelki fej fölöttünk. Mert, azt mondja Isten Ézsaiáson keresztül, hogy elfordultál tőlem. Nem engem hívtál segítségül. Az elfordulás több életszakaszban meg szokott történni az életünkben, mondjuk akkor, amikor elvégezzük a 8 osztályt, és akkor mondjuk vége van a hittannak, nagyon gyakran következik be ilyenkor elfordulás, vagy a következő ilyen szakasz az, amikor vége van a középiskolának, és jönnek az egyetemi évek, vagy a munka. Talán a legnagyobb elfordulás az egyetemi évek után következik be, amikor már tényleg önálló életet kezd az ember élni, családot alapít, dolgozni kell, és akkor azt mondja, hogy de hát nekem nincs erre időm, hogy most én Istennel foglalkozzak. És erre mit mond Ézsaiás? Nem te voltál, aki velem foglalkoztál. Én foglalkozok veled. Megint csak arról van szó, hogy fordítva látjuk a dolgot. Nincs időm már arra, hogy szolgálják az Istennek. Álljon meg a menet. Nem te szolgáltál nekem. Én szolgáltam neked. Volt, amikor mondtam valakinek, hogy milyen nagy megtiszteltetés az, hogyha a gyülekezetben valamit végezhetünk. Mondjuk egy oltárgondozói szolgálatot, vagy egy tábori szolgálatot, vagy egy presbiteri szolgálatot. Mert hogy megengedi, hogy szolgáljunk. De hogyha fordítva látjuk a dolgot, akkor mondjuk körülbelül úgy fog hangzani ez a dolog, amit emlékszem, még Bálint József testvérünk mondott évekkel ezelőtt, hogy hát bizony voltak, akiket megkeresett, hogy jöjjenek segíteni ebben vagy abban a dologban, a gyülekezetben, és akkor legyintettek. Tudod, hogy mennyit segítettem én már a Petyának? Most már nem megyek. Hát te nem a Petyának segítettél? Hát te nem a Gáncs Péternek szolgáltál. Én szolgáltam neked. Fordítva látunk. És ez félelmetes. Ez félelemmel tölt el bennünket. A visszafordulás. Na ez egy izgalmas téma. Hogy hogyan sikerül visszafordulni. Sikerül-e visszafordulni? Én eddig azt olvastam Kádár Jánosról, hogy amikor szétesett az élete, ugye már ott 1988 tájékán, akkor papot hivatott, hogy gyónjon, és hogy nem engedték oda. De most én nem tudom, mi a valóság. Úgy olvastam, hogy a felesége hívott hozzá lelkészt. Nyilván, hogy terhelte őt is, mondjuk az 56-os események, a megtorlásnak az eseményei, és ki tudja még mi minden. És hát tudjuk azt, hogy nagyon nehéz élete volt, hiszen az édesapja, mielőtt megszülethetett volna, már elhagyta, nem is mondhatjuk, hogy családját, hiszen nem is voltak összeházasodva, Fiuméban született, és éppen ezért ugye Csermanek Jánosnak az édesanyja után nevezték el. De érdekes módon a könyvtárában volt több példány Biblia is. Lehet, hogy gondolta, hogy jó lenne visszafordulni. Aztán nem tudjuk, reméljük, hogy rátekinthetett ő is a megváltóra. Istennek a kampánya 2000 év óta ugyanaz. Mi ez a kampány? Az, hogy tekints Jézusra. Ne az egyik oldalra, ne a másik oldalra, hanem tekints Jézusra. Egy költőnő így fogalmaz a Te mit tennél című versében. Ha lenne egyetlen fiad, és szeretnéd őt nagyon, oda tudnád-e adni, mondd, egy hideg hajnalon? Engednéd-e, hogy jászolágy várja bölcső helyett, hogy istállóban állatok közt kapjon fekhelyet? Hagynád-e, ha gőgicsél, más lesse el szavát, más fogja párnás kis kezét, tükrözze mosolyát? Tűrnéd-e, hogy a munka gond korán megtörje őt, hogy esztelennek csúfolják egy nagy tömeg előtt? Végignéznéd-e kínjait az átkos durva fán? Hallgatnál-e, ha felkiált, miért hagytál el, atyám? Az Isten érted tette ezt. Jöjj, hajts térdet, fejet, és alázattal boldogan ismerd el, hogy szeret. Én voltam, aki hoztam az áldozatot, mondja Ézsaiáson keresztül Isten. Én voltam az, aki téged megmentettelek. Ez Istennek a kampánya. Volt, most is, és ezután is. Jézusra tekintsél. Amikor most látjuk, hogy mennyien menekülnek, az ember úgy megkapaszkodik, az ENSZ szerint a II. Világháború után Európában ez a legnagyobb menekült válság, ami most van, hogy Ukrajnának most már csak nem a lakosságnak, csak nem a negyede menekült, hozzávetőlegesen 10 millió ember, ebből még azért a többség belföldön menekült, hagyta el az otthonát, de már olyan 3,2 millióra rúg azoknak a száma, akik elhagyták az országot. Hová menekülhetnénk a halál elől? Hol van a biztonság? Hát annál, aki megkönnyülült rajtunk. Annál, akitől van mit örökölnünk, habár nem volt semmije, és mégis minden az övé. Tőle örököljük az ő igazságát, a bűneink helyett, az ő tisztaságát, a koszos ruhánk helyett, az örök otthont, ami ideiglenes lakóhelyünk helyett. És ne felejtsük el, amikor megyünk haza, a térdeplő énekünknek az utolsó sorát, amely a látáshoz kapcsolódik. Végtére jussunk látásához, szent színednek. Halleluja! Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, valljuk őszintén, hogy nagyon sok mindent nem látunk, nagyon sok mindent fordítva látunk, mert a saját szemünkkel próbálunk tájékozódni, anélkül, hogy eljutnának azok a fénysugarak ahhoz a fejhez, amely meg tudja fordítani, és ki tudja nagyítani az eseményeket, a történéseket. Segíts, Urunk, hogy a bennünk lévő eseményeket, vagy a körülöttünk lévő eseményeket a Te segítségeddel helyesen lássuk és értelmezzük. Meglássuk saját magunknak az elveszettségét, és meglássuk a Te megváltásodat, amellyel jöttél és szolgáltál felénk. Kérünk Téged, így szeretnénk a Te kezedbe ajánlani saját magunkat, családtagjainkat, és egész népünket, és legfőképpen gyülekezetünket, egyházadat, hogy képesek legyünk arra, hogy hirdessük a Te megmentő szavadat, amely 2000 év óta nem változott, és holnap sem fog változni. Amen.